Hanapra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Július és nyár lévén a mai Napra kész műsor központi témája a mezőgazdaság és élelmiszer kérdés idehaza. Történt ugyanis, hogy néhány nappal ezelőtt a Szatmár megyei parlamenti képviselők, köztük Magyar Lóránt Bálint, a mezőgazdasági, élelmezésügyi és erdőgazdálkodási szakbizottság tagja is beszámoltak fél éves törvényhozási tevékenységükről. Ezen a beszámolón a fiatal elsőkörös parlamenti képviselő a szak ágazatáról, a mezőgazdaságról, erdőgazdálkodásról és élelmiszeripari kérdésekről számolt be. Nos, a mai Napra kész műsorban őt kértem meg arra, hogy önöket is tájékoztassa, mi a helyzet jelen pillanatban a tűzifa kérdésével, milyen élelmiszereket fogyasztunk, mennyire jók, egészségesek azok az élelmiszerek, amiket különböző államokból behozunk, és a multinacionális élelmiszerüzletek polcairól megvásárolunk. Illetve arról is szót ejtünk, hogy továbbra sem fékeződik hivatalosan meg az élelmiszerpazarlás, és bizony a gyerekeknek szánt élelmiszerek között is jó néhány olyan van, amely káros az egészségre. Tisztelt hölgyeim és uraim, a mai Napra kész műsor vendége tehát Magyar Lóránt Bálint, Szatmár megyei parlamenti képviselő, az Alsóház mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmezés ügyi szakbizottságának tagja, akivel mintegy másfél órával ezelőtt sikerült a következő interjút elkészítenem, és mint hallani fogják, a parlamenti képviselő úr ezúttal is a terepen kint a mezőn volt, ott sikerült telefonon utolérnem. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai Napra kész műsorban Magyar Lóránt Bálintot. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat.
A sajtóképviselőinek számoltak be kollégáival együtt az elmúlt fél éves parlamenti tevékenységükről, ön pedig kimondottan a szak területére fókuszálta a nyilatkozatait. Miről számolt be a sajtónak, illetve hát a közvéleménynek ezen a tájékoztatón?
Igen, a múlt héten tartottunk Szatmár Németiben egy sajtótájékoztatót Erdélyi Dolodki István és Túrós Lóránt képviselő, illetve szenátor kollégámmal. Az elmúlt fél év parlamenti tevékenységéről számoltunk be. Én különös kép a mezőgazdasági, vidékfejlesztési, erdészeti témákról beszéltem, azokról a megvalósításokról, amit az elmúlt fél évben a parlamentben sikerült végezzünk.
Vegyük sorrendbe akkor ezeket. Ugye már talán a legfontosabb dolog, ami felmerült, és ami nem csak a gazdákat, hanem amúgy a fával fűtőket érinti, az a tűzifa kérdése. Nos, hogyan sikerült ezt rendezni, és lesz-e elég tűzifa a télire azok számára, akik ilyen kazánnal fűtenek?
Én nagyon remélem, hogy az a törvény, amit a parlamenti szesszió utolsó hetében megszavaztunk, az minél hamarabb kihirdetésre kerül. Johannis államelnök minél hamarabb kihirdeti. Ezzel úgy gondolom, hogy egy picit ezt a problémát, ami az elmúlt évet jellemezte, sikerül orvosolnunk. Ugye itt konkrét RMDSZ-es javaslatok is voltak, többek között egy olyan javaslatunk ment át, ami a régi fakitermelési programokat újra életbe helyezi. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy megvoltak azok a szokványos napok, amikor az emberek fát termelhettek, ki fát szállíthattak ki az erdőből, ezt szeretnénk ezzel a törvénnyel visszaállítani. Egy fontos módosítás, ami a törvénybe bekerült, hogy a jogi személyek, akik erdőtulajdonnal rendelkeznek, mindenféle külön erre szakosodott cég bevonása nélkül termelhessék ki a tulajdonukban lévő tűzifát. Itt az önkormányzatok rendelkeztek tulajdonokkal, az egyházaink rendelkeztek tulajdonokkal. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a közintézményekben, illetve a fávorfűzőknek is az életét egy kicsit meg tudjuk könnyebbíteni.
Mert hogy valamelyest az erdőgazdálkodás területén is új jogszabály lépett érvénybe, és a kettő összefügg egymással. Egyáltalán miért volt gond az utóbbi időben a tűzifa kérdése, és az játszott hozzá ahhoz a tényhez, hogy jelentősen meg is drágult ez a fűtőanyag?
Igen, ahogy az előbb is mondottam, eddig az iskoláink, az önkormányzataink, akik tulajdonnal rendelkeztek, nem termelhették ki saját maguk a tulajdonukban lévő erdőből a tűzifát, ezt szakosodott cégekkel kellett elvégeztessék. Az új jogszabály értelmében 20 köbméter tűzifáig ezt most megtehetik mindenféle szakosodott cég nélkül. Ezzel úgy gondolom, hogy ez egyszerűbb lesz, könnyebb lesz, illetve az emberek is, akik tűzifával fűtenek, tudnak majd vásárolni az önkormányzatoktól, tudnak vásárolni az egyházaktól, ezzel talán az árak is csökkenni fognak. Nem szeretnénk mi a szakcégeket ezzel megölni, viszont azt szeretnénk, hogy az emberek egyszerűbben juthassanak hozzá a napi tűzifához.
Egy kényes kérdéssel fordulok most önhöz. A tűzifa képezte-e export termék jellegét, és Románia egyáltalán exportált a tűzifát más országokba?
Szerintem nem a tűzifa volt a probléma, hanem azok a nagy mamutvállalatok, akik megpróbálták a joghézagokat kihasználni, amelyek Romániában fennálltak. Ezért történtek nagyon szigorú megszorítások, emiatt drágult meg jelentősen a tűzifa ára, és ugye itt egyesek megpróbálták manipulálni ezt a rendszert, tűzifa címszó alatt kivinni az országból bútorgyártásra alkalmas fát, ezért kellettek azok a megszorítások, amelyek 2016-ban történtek. Sajnos ezek a megszorítások oda vezettek, hogy a tűzifa ára jelentősen megnőtt, viszont a mamut cégek helyzete ugyanolyan szilárd maradt a piacon, ők ugyanúgy megpróbálják manipulálni ezt a rendszert.
Valamelyest már említést tett arról a jogszabályról, amely az erdészeti törvény módosítását célozta. Ezen belül talán vagy ehhez kapcsolható az a másik információ is, ami szintén a tavaszi ülésszak előtt ment át a törvényhozáson, amely a mezőgazdasági területekkel rendelkező gazdák számára nyújt új lehetőségeket, és itt természetesen az oly sokat vitatott birtoklevelek kérdésére utalok. Ezen a területen milyen újdonságok vannak?
Ezen a területen is sikerült egy törvénykezdeményezést átvinnünk a parlamenten, amit már az államelnök ki is hirdetett. Ugye itt az állattenyésztőket, a közbirtokosságokat, az állattenyésztő egyesületeket igyekeztünk segíteni. Az elmúlt évben nagy probléma volt, hogy nem tudtak hektár alapú támogatást felvenni a legelőjükre, vagy amiatt, mert az egyesület, a közbirtokosság nem rendelkezett állatokkal, vagy amiatt, mert nem rendelkeztek birtoklevelekkel. Az elfogadott törvény értelmében, hogyha a közbirtokosság vagy az állattenyésztő egyesület nem rendelkezik állatokkal, akkor a tulajdonosok egy egyszerű táblázat formájában bevihetik az állataikat az adott közbirtokossághoz. Ezzel a közbirtokosság felveheti a hektár alapú támogatást, amelyeket az állattenyésztő között utána szétoszthat. Ez az egyik fontos változtatás. A másik fontos változtatás pedig az, hogy tulajdonlevél nélkül is felvehetjük ezek a támogatásokat elkövetkezőkben.
Ha már állattenyésztésről is említést tett, akkor feltétlenül meg kell kérdeznem, hogy van-e újdonság azon a területen, amivel kapcsolatosan szintén a parlamenti ülésszak vége előtt interpellált és közvetlenül a miniszterhez fordult. Itt az állattetemek elszállítására gondolok, mert hogy az ön felvetése alapján ez is jelentős gondot jelent az országban jelen pillanatban.
Én a fél éves parlamenti munkám alatt, ugye egy új parlamenti képviselő vagyok, én azt tapasztaltam, hogy hozhatunk mi törvényeket, születhetnek jó törvények, hogyha a szakminisztériumok az ehhez szükséges módszertant nem dolgozzák ki. Ugyanígy jártunk az állattetemek elszállításával kapcsolatban. Itt 2016 végén született egy sürgősségi kormányrendelet, amiből aztán 2017 márciusában törvény lett, ami azt szabályozta, hogy az állattetemeket a magánszemélyektől, a tulajdonosoktól ezentúl nem a helyi önkormányzat fogja elszállítani ingyen és bérmentve, hanem a megyei tanács felhatóságába utalt át a törvény ennek a problémának a megoldását. Viszont nem született meg a módszertan, az ország költségvetésében nem volt pénz elkülönítve erre a szolgáltatásra. Mikor miniszter úr, én ugye írásos kérdéssel is foglalkoztam Nagyjá miniszter úrhoz, illetve a meghallgatásán is feltettem ezt a kérdést, azt a választ adtam, hogy a módszertan már ki van dolgozva. Sajnos én azóta sem láttam megjelenni ezt a módszertan. Nagyon-nagyon nagy probléma ez véleményem szerint, hiszen teljesen lehetetlené tesszük a helyi önkormányzatok működését ebből a szempontból, illetve az egyszerű emberek vidéken, akik egy elhullott állattal rendelkeznek, saját költségükre kell ezeket a tetemeket elszállítsák. Én bízom abban, hogy miniszter úr ígérete szerint ez remélem ebben a hónapban már megoldódik, ugyanis júliusban vagyunk, és vannak elhullott állatok. Beszélgettem polgármestereinkkel, és minden községünkben ez egy nagyon nagy probléma. Egy lehetetlen állapot uralkodik. Véleményem szerint jó volt az előző törvény, amikor a helyi önkormányzatok ezt a problémát megoldották, orvosolhatták, szerződést köthettek a szakcégekkel, akik az elhullott állatokat elszállították. Tudomásom szerint erre a mai napig nem történt megoldás, nincs kidolgozva módszertan.
Ugyanez a helyzet vonatkozik mind a magánfarmerekre, a magán cégekre, az állattenyésztő cégekre, illetve hát nem tudom még hány állami tőkével működik állatfarm Romániában.
Hát ez nem vonatkozik rájuk, ez csak és kizárólag a magánszemélyekre vonatkozik, hiszen a farmok, akik működési engedéllyel rendelkeznek, a működési engedély megszerzéséhez kötelesek szerződést kötni szakcégekkel, amire természetesen fizetnek. Ez a törvény csak és kizárólag a magánszemélyekre foglalkozik, nem a működési engedéllyel rendelkező farmokra. A működési engedéllyel rendelkező farmok esetében ez a probléma megvan oldva. Ők saját költségükön kell az elhullott teremeket elszállítassák.
Léteznek még az országban állatkrematóriumok, mint amilyen a régi időkben voltak?
Léteznek. EU-s finanszírozással is hoztak létre inkább kicsi állatok elhalmoztására szolgáló krematóriumokat. Én ilyenről tudok, szinte minden megyében van. A probléma a nagy állatok esetében jelentkezik, tehenek, lovak esetében, ahol ilyen jellegű krematóriumok csak nagyon kevés van az országban. Tudtommal Erdélyben, Dézsen van ilyen krematórium, illetve a Bánságban, Temesváron van. Tehát ez a két krematórium kellene Romániának ezt az egész részét ellássa és kiszolgálja. Ezért is ilyen magasak a költségek, ugye egy szállítási költséget kell fizetni, illetve a krematóriumnak a szolgáltatásait kell kifizetni. Így abba a helyzetbe jutnak sajnos a vidéken élő egyszerű emberek, hogy többe fog kerülni egy elhullott tehénnek az elszállítatása és az elhalmasztása, mint magának a tehénnek az ára lett volna. Tehát valahol 2500-3000 lej között van ez a szolgáltatás, ameddig a tehén lehetséges, hogy csak 2000 lejt ért volna. Ugye ezt eddig mindig a helyi önkormányzatok megoldották. Úgy gondolom, és ezt a véleményemet bárhol bármilyen fórumon fenntartom, hogy ez az állami apparátusnak legyen az a helyi önkormányzat, vagy a megyei önkormányzat a dolga, hogy az embereknek ezt a problémáját megoldja.
Lenne még egy kényes kérdésem. Ugyebár itt tenyésztett állatokról beszélt eddig tisztelt képviselő úr, de az is köztudott, hogy az erdőkben is vadállatok azért elhullanak. És most itt nem akarok külön kitérni a medvékre, mert az itt Székelyföldön egy nagyon forró téma, napi aktualitással bír. Mi történik azokkal a vadállatokkal, amelyek az erdőben maradnak, a tetemekkel? Azoknak az elszállításáról ki kell gondoskodjon?
Ezeknek az elszállításáról az erdő adminisztrátora kellene gondoskodjon, neki kellene szerződést kötnie szakcégekkel, akik ezeket az elhullott tetemeket elszállítsák.
Hát igen, és abban az esetben, mikor közbirtokossági tulajdonban, vagy magántulajdonban van az az erdő, akkor megint a tulajdonosnak a saját költségére lehet ezt a szolgáltatást igényelni?
Így van, ezt a szolgáltatást a tulajdonos, vagy a közbirtokosság, vagy a magántulajdonos saját költségén kellene megoldja.
És ugyanolyan árfekvésű, mint amitől az előbb tett említést?
Ez attól függ, hogy, mint mondottam, ugye, hogyha kisebb méretű állatokról beszélünk, akkor ezt helyi szinten meg lehet oldani, természetesen kisebb lesz a költségvonzata, egy medve esetében ez ugyanott lesz, mint egy tehén esetében, véleményem szerint.
A régi miniszter maradt, új kormány van, ugyanazzal a mezőgazdasági miniszterrel. Mennyiben van kilátás arra, hogy esetleg jobban szót értenek a továbbiakban? Egyáltalán a meghallgatáskor valami újdonságot tapasztaltak-e?
Én nem tapasztaltam semmiféle újdonságot. Saját véleményemet mondom el, szerintem ez nem egy MDSZ álláspont, nem is azt kell legyen. Én kicsit szkeptikus vagyok. A régi új miniszterrel kapcsolatban én úgy érzem, hogy egy picit őt ezek az idők már meghaladták, tehát úgy gondolom, hogy nem feltétlenül egy jó választás volt újra Dáját mezőgazdasági miniszternek kinevezni. A kormányzó szociáldemokrata párt ezzel a javaslattal jött, mi feltettük a kérdéseinket, elmondtuk a javaslatainkat, elmondtuk az ötleteinket. Én remélem, hogy egy picit jobban fognak működni a dolgok a mezőgazdasági minisztériumban, illetve bízom abban, hogy az államtitkárok egy kicsit komolyabban veszik a munkájukat, hiszen nem minden dolgot a miniszter kellene megoldjon, hanem nagyon nagy felelősség hárul az államtitkárokra ebben a rendszerben.
Korábban is ilyen véleményem volt a jelenlegi miniszterről. Fel is vetődött annak a lehetősége, hogy más személyt nevesítenek. Valószínűleg, hogy emiatt a kormányválság miatt hát káder gondokkal küzdött a koalíciós partnertábor. Úgyhogy valószínűleg, hogy ezért maradt Dája miniszter úr. Hát kíváncsian várjuk a további fejleményeket.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Magyar Lóránt, Bálint, Szatmár megyei parlamenti képviselő, egy nagyon fontos szakbizottságnak a tagja ön, ugyebár a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmezés ügyi szakbizottságnak. És ha már a régi új miniszterről ejtettünk szót, hát ön gyakorlatilag beadványokkal fordult a tárcavezetőhöz, és azokon kívül, amikről már említést tett, ott van ugyebár az élelmiszerpazarlásnak a kérdése is. Ennek kapcsán is interpelált, valamilyen konkrét választ kapott-e, vagy most már eldöntetett, hogy évvégéig ez az élelmiszerpazarlás, ez nem téma?
Háborúztunk is miniszter úrral, talán a sajtón keresztül ott lehetett a leginkább látni. Ugye én kérdést tettem fel, mind a mai napig választ nem kaptam, viszont a sajtón keresztül miniszter úr üzengetett, hogy teljesen rosszul tettem fel ezt a kérdést, ami nagyon-nagyon furcsa számomra, lehetséges, hogy rosszul tettem fel, nem hiszem, hogy ez így történt volna. Viszont azt a sürgősségi kormányrendeletet, ami ezt a problémát hivatott volna orvosolni, visszavonták. Tehát per pillanat nincsen törvényes keret az élelmiszer pazarlás megakadályozására. Azt látom, hogy tendenciózusan félrevezeti a miniszter úr a lakosságot. Ugye első nyilatkozatában én azt olvastam, hogy egy új jogszabályt dolgozott ki a minisztérium, ami a minisztérium honlapján megtalálható. Én a mai napig nem találtam meg. Utána kérdést tettem fel, sajtón keresztül kaptam választ, és három héttel ezelőtt pedig ezt a sürgősségi kormányrendeletet érvénytelennek nyilvánították, visszavonták. Tehát ez a téma most teljesen megfenek lett. Én remélem azt, hogy nyár folyamán, ha tényleg dolgoznak rajta, akkor látni fogunk őszre egy új kezdeményezést, amit javítani tudunk, illetve bízom abban, hogy ezt a problémát, és gondolok itt legelsősorban a szociálisan rászorulókra, sikerül végre orvosolni, és nem ez az áldatlan állapot fog uralkodni az élelmiszeriparban, mint ami napig gondolkodik.
Tudomásom szerint törvény létezik, az alkalmazási módozatoknak a véglegesítésével van gond. Rosszul tudom?
Itt már törvény sem létezik, hiszen itt mondták azt a sürgősségi kormányrendeletet, ami ezt hivatott volna orvosolni. Tehát napjainkban már a törvény sem létezik, már a törvényes háttere sincs meg.
Tehát ez a sürgősségi kormányrendelet, amiről említés, tehát ez nem az alkalmazási módozatokról szólt kizárólag, hanem ez volt maga a törvényes alapja az élelmiszerpazarlás meggyógyulásának.
Ez volt a törvényes háttere, ehhez kellett volna a módszert, most már a törvényes háttere sincs meg. Furcsább számomra az, hogy, és ezt a sajtónak is elmondtam, nyilatkoztam, hogy maga Dája miniszter úr is megszavazta ezt a sürgősségi kormányrendeletet, amikor a parlamentben volt, mint parlamenti képviselő, napjainkban pedig azt állítja, hogy ez alkalmazhatatlan, újat kell csinálni. Tehát számomra ez egy érthetetlen dolog, mert ha megszavazok valamit, adott időben jónak ítéltem, miniszterként, amikor az lenne a feladatom, hogy a módszertan kidolgozzam hozzá, már nem jó a törvény. Tehát igazából nem értem, hogy milyen munkát folytatott a parlamentben, és kíváncsian várom, hogy mi lesz az új törvény, illetve mikorra kerül újra a parlament elé ez a kérdés.
Hogy pazaroljuk az élelmiszert, ez egy dolog, csak az a helyzet, hogy egyre másra jelennek meg olyan hírek, hogy biza az élelmiszerek minőségével is gondok vannak. A legutóbbi sajtótéma a lapokban az a gyermekeknek szánt élelmiszereknek a rossz, egészségtelen minősége. Most ezzel kapcsolatosan mennyire lehet intézkedni? Egyáltalán vannak valamilyen jogszabályok e tekintetben, hogy a gyermekeknek szánt élelmiszerekre jobban oda kéne figyelni?
Ez egy nem csak Romániának a problémája, ez egy egész közép-kelet-európai probléma. Ugye nagyon jól tudom azt, hogy Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon ugyanezek a problémák jelennek meg, nem csak a gyermek élelmiszerek esetében, hanem az összes élelmiszer esetében. Itt a nagy áruház láttok tehetők felelőssé, ugyanis nem ugyanazokat a minőségű élelmiszereket jutassák el Közép-Kelet-Európában, mint amit Németországban, Franciaországban biztosítanak a vásárlóknak. Feltevődik bennem a kérdés, hogy ezek az élelmiszerláncok miért kezelnek bennünket másodrendű polgárainak az Európai Uniónak. Ugye egy hatalmas felvásárlópiac vagyunk, véleményem szerint törvényes hátteret, törvényes keretet kellene ahhoz teremteni, hogy ez ne történhessen, meg hogy ne kaphassunk rossz a minőségű élelmiszert, mint a Nyugat-Európában élő állampolgárok.
És hát ezen a területen valami nagyon érdekes dolog történt. Éppen a mai sajtóban olvasom azt, hogy néhány, hát én nem is tudom, álcázott ügynököt küldött a szaktárca a fejlett nyugati államokba, hogy ugyanazon üzletláncok termékeit behozzák, és itthon fogják megvizsgálni, amelyek nálunk is megtalálhatók, éppen bebizonyítandó, hogy kettős mérce létezik ezen az élelmiszerpiacon. Románia, ha csatlakozik a többi közép-kelet-európai államhoz, amelyekről ön már említést tett, megfelelő eredményt érhet el az Európai Unió keretén belül minőségjavítás szempontjából? Van-e egyáltalán erre lehetőség, vagy remény?
Én úgy gondolom, hogy ez csak közösen a többi közép-kelet-európai állammal lehet elérni. A többi ország ezt már megtette, bevizsgáltatta a Nyugat-Európából származó, ugyanazon a felcímkézéssel rendelkező árukat is, bebizonyosodott, hogy jóval jobb minőségűek a nyugat-európaiak, más alapanyagokból készülnek. Nekünk itt az lenne a feladatunk, és ezt csak közösen tudjuk megoldani, hogy olyan törvényt hozzuk, amivel a saját fogyasztóinkat védjük, és ne engedhessük meg ezeknek a nagy multiknak, hogy másodrendű állampolgárokként kezeljenek bennünket.
Ugyebár nyár van, és jobbára az ember ebben az időszakban a piacról szerzi be a zöldséget, gyümölcsöt, és hát ha van lehetősége, akkor az élelmiszereket is. ez valamelyest javít-e a helyzeten? Tehát arra értem itt a kérdést, hogy kikerüljük a multikat.
Igen, javít a helyzeten. Én személy szerint mindig a piacon szoktam vásárolni, ismerem a helyi termelőket, szívesen állok velük szóba, és legszívesebben én mindig oda megyek. Itt vásárolok zöldségeket, itt vásárolok gyümölcsöket, már azt is tudom, hogy kik azok, akik saját termelők, kik azok, akik viszontalanok, kik azok, akik külföldről hozzák be az árukat. Ez egy módja lehetne annak, hogy minőségi termékeket vásároljunk, illetve a másik módja pedig az lenne, hogy az élelmiszerláncokat, a szupermarketeket arra kényszerítsük. Ugye létezett az a törvény, ami szintén elakadt, hogy legyenek jelen a hazai termékek, legyenek jelen a hazai készítésű élelmiszerek a szupermarketjeink polcain. Biztos vagyok benne, hogyha a zöldségről, ha a gyümölcsről, ha a tejtermékről, ha a hústermékről beszélünk, mind-mind jobb minőségű lesz a saját hazai termékünk, mint a külföldről behozott áru.
Tehát az Európai Unió és Brüsszel ezt nem vette jó néven, és tudomásom szerint figyelmeztetés is érkezett onnan, nem?
Igen, érkezett figyelmeztetés, de úgy gondolom, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy minden Brüsszelből érkező megfedésnek megfeleljünk, hanem vegyük fel a kesztyűt, és hogyha kell, akkor harcoljunk ezek ellen a megszorítások ellen, és próbáljuk meg a saját állampolgáraink érdekeit képviselni. Természetesen, mint minden esetben itt is kompromisszumos megoldások kell szülessenek, de nem gondolom azt, hogy minden Brüsszelből érkező utasítást végre kell hajtani. Úgy gondolom, hogy meg kell próbálni harcolni ezek ellen, és valahol féltávon eljutni egy olyan kompromisszumos megoldáshoz, ami mindkét fél számára jól lehet.
Apropó, tisztelt képviselő úr, mennyire biztonságos és mennyire szigorú a hazai élelmiszer biztonsági szűrőrács, és ezt olyan tekintetben kérem, hogy a különböző termékeket, amik bejönnek az országba, valaki bevizsgálja-e, vagy pedig kizárólag csak az elárusító multinacionális áruház láncoknak a felelőssége az, hogy mit tesznek ki a polcokra?
Ezek a termékek be vannak vizsgálva, ugye kötelesek őket románul is felcímkézni. A probléma nem is ezzel van. A probléma azzal van, hogy az alapanyag, amiből ezeket az élelmiszereket készítik, nem ugyanaz, mint ami az Európai Unióban van.
Tehát sok benne a pót,
sok benne az éj, és ugye a vásárlókat nagyon-nagyon sok esetben ugye elvarázsolja az a tény, hogy látunk egy reklámot a tévében, és úgy gondoljuk, hogy az sokkal jobb minőségű lesz, mint amit itt helyben termelnek, vagy állítanak elő.
Egyéb iránt mennyire vannak összefüggésben tevékenységileg az Országos Fogyasztóvédelmi Hivatallal? Van-e alárendeltségi viszony a parlamenti szakbizottság és közöttük, vagy mindenki a saját dolgát végzi külön-külön?
Hát alárendeltségi viszony az nem alárendeltségi viszonynak nevezném, hanem meghallgatásokon természetesen ők is részt vesznek, elmondják az álláspontjukat. Én úgy gondolom, hogy ez az az ágazat, ami egy picit jobban kellene működjön, egy picit komolyabban kellene működjön, és a külföldi lobbinak, a nyugat-európai lobbinak talán ellen kellene álljon egy picit Románia, és határozottabban kiálljon a helyi termékek mellett.
Hát, ha megérjük ezt az időszakot is.
Bízom benne, hogy megérjük. Én úgy gondolom, hogy megérdemli ez az ország azt, hogy ugyanúgy, mint Magyarország, vagy ugyanúgy, mint Lengyelország, akár, hogy meglegyen a becsülete a helyi termelőnek is.
Említést tett itt különböző jogszabályokról, amelyeket már az államelnök kihirdetett, vagy éppen kihirdetésre várnak. Van itt egy fontos törvény, amely valamelyest a mezőgazdaságban dolgozók, illetve a gazdák helyzetét is segíti, és itt a napszámos törvényre gondolok. Mennyiben segíti ez a terménybetakarítást, és egyáltalán a következő időszak fontos kihívása ilyen kegyetlen időjárási viszonyok közepette, milyen előrejelzésekkel, milyen eredményekkel bíztathat az idei termést illetően?
Hát a napszámos törvény ugye változtatásban részesült, ez az állattenyésztésben dolgozókat segíti, itt ugye a 90 napról, amennyi a foglalkoztatás lehetett, ez megnőtt 180 napra, ezzel az egész legeltetési időszak le van fedve. Ezzel úgy gondolom, hogy az állattenyésztőknek egy nagy segítséget nyújtottunk. Az, ami az előrejelzést illeti, egy nagy probléma az, hogy a kormányprogramban megígért jégágyuk, illetve azoknak a rendszereknek a kialakítása, ami a jégkárok ellen tudna segíteni, ez még mindig nem történt meg. Én remélem, hogy ez nem csak ígérgetés szintén marad meg, hanem konkrét előre lépések lesznek. Az előrejelzések, nem gondolom, hogy annyira kegyetlen évről beszélünk, azért járom napjainkban is a vidéket, én úgy gondolom, hogy inkább Szatmármegyéből tudok kiindulni. Itt ugye voltak jégkárok, de ez inkább az epreseket, a gyümölcs termesztőket érintette hátrányosan. A búza, kukorica termesztők, én úgy látom, hogy az idei évben egy jó évet fognak zárni.
Hát várjuk az eredményeket, hogy nehogy éhen halljunk a télen, persze sarkítva fogalmaztam. Itt a beszélgetésünk végének forduljunk vissza a beszélgetés elején elhangzottakhoz. Ugyebár erről a sajtótájékoztatóról van szó, amelyben a tevékenységükről számoltak be, és a jövőre való tekintettel ön megígérte, hogy a szakágat, a mezőgazdaságot figyeli, a gazdálkodóknak az érdekeit képviseli továbbiakban is, megfelelő minőségű és számú törvény kezdeményezéssel kicsit konkretizáljunk. Melyek lennének azok az ágazatok, ahol feltétlenül javulásra lenne szükség, és amelyeket ön majd árgus szemekkel figyel a továbbiakban is?
Én itt most a nyár folyamán Szatmármegyében egy mezőgazdasági konzultációt fogok elkezdeni. Polgármesteri hivatalainkkal, gazdákkal szeretnék konzultálni, egy kérdőívet dolgoztam ki, ugye, amiben több kérdésre keresem a választ. Ugye, ami számomra még nagyon-nagyon gyengén áll Szatmármegyében, és szerintem gyengén áll egész Erdélyben is, a kicsi gazdáinknak a képpartjának a megújítása. Úgy gondolom, hogy itt lenne szükség fejlesztésekre. EU-s források rendelkezésre állnak román források, és véleményem szerint, ahogy Szerbiában és Ukrajnában is egy magyar kormány támogatással történt egy gazdaságfejlesztési program, úgy gondolom, hogy erre Erdélyben is szükség van. Parciumban, Székelyföldön, én remélem, hogy erre egy magyar állami segítség is fog érkezni. Ennek a szükségességét szeretném felmérni most elsősorban Szatmármegyében. Ami a törvénykezdeményezéseket illeti, nekem nagy veszőparipám a telekönyvezések megoldása. Én bízom abban, hogy sikerül itt a nyár folyamán őszre egy törvénycsomagot kidolgoznunk, az első telekönyvezés ingyenes legyen. Én úgy gondolom, hogy ez az első alapkő, amivel egy jó mezőgazdaság, egy jó vidéki élet alapfeltételeit meg tudjuk teremteni.
Ehhez kívánok önnek sok sikert, és köszönöm szépen a beszélgetést. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.